Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Keresztelőre készülve a 431. énekünket énekeljük. 431. dicséretünket, ami így kezdődik: Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hadd dicsőítsünk téged, mennyei édesatyánk, ezen a vasárnapon is, amikor összegyűltünk, éppen azért, hogy téged dicsőítsünk, téged magasztaljunk. Köszönjük néked gondviselő szeretetedet, mely megnyilvánult irántunk az elmúlt napokban. Köszönjük néked, hogy a történelem színpadán megnyilvánult a te megváltó szereteted, ami megváltónkban, Krisztus Jézusban. Köszönjük néked, hogy életünkben megnyilvánul a te megszentelő szereteted, melyel átformálod az életünket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk, tiszta emberekké legyünk, akik téged dicsérnek szívükkel és egész életükkel. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy tekints most a mi gyülekezetünkre, és áld meg szívünket a te drága beszédeddel, üzeneteddel. Segíts, hogy hittel tudjuk a szívünkbe fogadni minden szavadat, tanításodat. Köszönjük te néked most azt a kisgyermeket, akit elhoztak a szülei, családtagok, hogy megkereszteljük. Kérünk téged, fogadd el a hálánkat ezért a kisgyermekért is, és hadd kérjünk, hogy áld meg a szüleit, és segítsd őket, hogy hozzád vezethessék, felét fordíthassák ennek a kislánynak a szívét. Kérünk, hogy te légy az, aki befogadod most a te néped közé, a te szövetségedbe ezt a kisgyermeket a keresztség jele által. Köszönjük néked, hogy őt is rád bízhatjuk, és magunkat is, sőt mindazokat, akik valamely helyen összejönnek, hogy dicsérjenek téged, és meghallgassák üzenetedet. Kérünk testvérgyülekezetünkért, hogy áld meg az ottani alkalmat is, és áld meg, Urunk, szerte az egész világon összegyűlő keresztjéneket a te élő szavaddal, az evangélium jó hírével. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket Krisztusunk nevéért, áldozatáért. Amen. Kedves testvéreim! Hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvasunk. És Jézus hozzájuk mennén szólt néki, mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves szülők és keresztszülők, kedves gyülekezet, kérlek, hogy ti foglaljatok helyet. A Bibliából megismerhető, meghal, de feltámadt Jézus Krisztus parancsolta, alapította a keresztség sákramentumát, a keresztség gyakorlatát. Amikor gyakoroljuk, megkereszteljük a kislányotokat, akkor ez a szertartás az Úr Jézus felé fordítja a figyelmünket, gondolatainkat. Először is ő az, aki a tisztátalan bűnös ember lelke megtisztítása érdekében, iránta való szeretetből, életét áldozta fel az Atyaistennek. Jézus nem megölték, hanem szeretetből önmagát áldozta fel ártatlanul az Atyaistennek, hogy az ő drága életéért, ő érte kegyelmezzen Isten a törvényeit megszegő bűnös embereknek. Így állítsa helyre a közösséget maga és az emberek között. Képpel élve megmossa őket. Minden lelki tisztátalanságtól, hogy a víz megmossa a testet. Kislányotok is ő neki köszönheti a bűnbocsánatot. Nyugodtan visszavehetek a bűnbocsánatot. Másodszor Jézus Krisztus az, akinek ugye a legnagyobbat köszönhetjük a bűnbocsánatot, az Istennel való közösséget, őt kell közelebbről, és őt érdemes is közelebbről megismernie neki is. Keresztelőkor azt vállalják a szülők és a keresztszülő is, és ezt fogadalommal erősítik, hogy úgy nevelik ezt a kislányt, hogy közben megismerje az Úr Jézust, az ő megváltóját. Nektek tényleg úgy kell nevelni, hogy közel hozzátok hozzá az ő üdvözítőjét. Sokan elidegenítik Jézustól, Istentől a gyermekeiket, és őt is megpróbálják elidegeníteni, de ti nektek az a feladatotok, hogy közelebb vigyétek őt Jézushoz. És eközben Jézus Krisztus munkálkodni is fog benne, hogy ő megismerje, sőt, bízom benne, rábízza magát, és átadja magát neki, és így megtalálja a földön is, de az örökké való boldogságot is, az igazi teljes életet. Végül arra szeretnék rámutatni, hogy az Úr Jézus ebben a hozzásegítő munkában forrás lehet a számotokra, szülők és keresztszülő számára, forrása lehet a nevelési elveknek, forrása az erőnek, a szeretetnek, a tisztaságnak, a bölcsességnek, ami kell az ő neveléséhez. Hitáltal ti magatok is kapaszkodjatok bele az Úr Jézusba, és imádkozva kérjétek, hogy adja meg nektek mindazokat, amik szükségesek az ő szeretetben, hitre való neveléséhez. A keresztség tehát így szerető megváltónkat állítja elé, akinek köszönhetjük a lelki megmosatást, a vér által van a bűnbocsánat és az Istennel való közösség. Hozzátok őt közel kislányotokhoz, és legyen ebben számotokra forrás, erő, békesség, bölcsesség forrása maga az élő Úr Jézus Krisztus. Most miután azzal a szándékkal hoztátok gyermeketeket, hogy megkereszteljük, kérdezlek benneteket, hogy akarjátok-e, hogy ezt a kisgyermeket a keresztség által, a keresztség Szentegyházba befogadjuk. Ha igen, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, annak idején, konfirmációkor ő is vallást tehessen Jézus Krisztusban vetett hitéről. Ha ígéritek, mondjátok, ígérjük. Isten adjon nektek erőt, ígéretetek, fogadalmatok betartásához. Most pedig jöjjetek testvérek, és közösen mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt.
Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Lilla, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevébe. Kicsin gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldássá is lehess. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 370. énekünk második versét. A 370. énekünk második versét. A 370. énekünk második verse így kezdődik. Te szentségnek új világa, igédnek vezérj útjára.
Te szentségnek új világa,
kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Galácia beli gyülekezetekhez írt levele 6. részéből olvassuk, az első 5 versből. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írt levele 6. részének első 5 versében ezt olvassuk. Testvéreim, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat, szelítség lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymást erejét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Mert ha valaki azt véli, hogy ő valami, holott semmi, önmagát csapja be. Minden ember pedig az ő maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csak is önmagára nézve lesz dicsekvése, és nem másra nézve. Mert ki a maga terhét hordozza. Kedves testvérek, vasárnapról vasárnapra a valódi keresztjén emberekre jellemző jó cselekedeteket vesszük sorra. Ma is itt van előttünk egy Jézus Krisztustól származó, hitből fakadó és ő dicsérő jó cselekedet, egymás helyreigazításának a szolgálata. Egymás helyreigazításának a szolgálata. Nagyon fontos megértenünk, hogy Pál apostol ebben a szakaszban, amit felolvastam, ezt a problémát tárgyalja. Tudnélik, hogy a keresztény emberek a közösségükben hogyan bánjanak egy vétkező testvérükkel. Mi az a jó tett, amit vele kell megtenniük? Íme a helyreigazítás. Próbáljuk megérteni azt, amit ezzel kapcsolatban tanít ma nekünk a mi Istenünk. Először is hadd szóljak a helyreigazításnak a szükségességéről. Miért szükséges ez? A munka, ez a szolgálat, ez a jó cselekedet? Azért, testvérek, mert az embert előfogja valami bűn, ahogy mondja Pál apostol. A hívő embert előfoghatja valami bűn. Vétkezik, megszegi Isten akaratát, Jézus Krisztus törvényét, nem követi a Szentírást, eltér attól a hitbeli, erkölcsi szabálytól, amit az Úr elé beadott. vétkezik. Pál apostol megfogalmazásában fölhívnám a figyelmeteket arra, hogy a bűnre a legenyhébb görög kifejezést használja, a paraptómát, amit még tovább enyhít a valami szócska beszúrásával, valami bűn. Olyan szelíden fejezi ki magát. Sőt, az előfogja kifejezés is egy nagyon finom kifejezés. Azt jelenti, hogy meglepetésszerűen, váratlanul vétkezik a hívő ember. Vagyis nem arról beszél, amikor valaki kitartóan benne él valami bűnben, valami Istennek nem tetsző dologban, hanem arról, amikor úgy hirtelen valakire rátör egy kísértés, és elbukik. Mondjuk szólnia kellene, és néma marad. Vagy néma maradna, és szól valami. Vagy valami rossz megjegyzést tesz, vagy megbánt valakit, vagy árt valakinek. Talán szándékától távol áll ez, de mégis ez történik. Valami vétket követel, elbukik. Senki nincs az Úrral zavartalan közösségben, nem csak abban az időben, hanem ma sincs. Úgyhogy sajnos előfordul, hogy hiába vagyunk mi hitvalló emberek, Jézus Krisztus követői, elbukunk, és lehet, hogy a többiek is, hogy így mondjam, tetten érnek bennünket, valami bukásban. Tanulj ennek, látják, hallják. Na, tessék, hát te is most elbuktál. És az ember is tudja, mert a lelkiismeret furdalja, hogy ezt nem kellett volna, vagy máshogy kellett volna. Elbuktam. Az apostol is nagyon jól tudta ezt a saját tapasztalatából, hiszen ő is elbukott. Egy valaki volt, aki soha nem bukott el, az Jézus volt. Pál apostol is elbukott. A Galata beliek, ugye ez több gyülekezet volt, ezeknek a gyülekezeteknek a tagjai is nagyon jól tudták, hogy a hívő ember az vétkezik, képes vétkezni, és vétkezik is. Például olyan bűnökre is képesek, amiket éppen itt az előző versekben nevez meg az apostol, ahol azt mondja, hogy ne legyetek hiú dicsvágyók. Dicsvágy. Egymást ingerlők. Egymásra irigykedők. Hát mindjárt mond három bűnt, ami elég gyakran jellemző, ugye, hívő emberre is. Irigykedik. A másikat provokálja, dicsőségre vágyik központba kerülni, ránézen föl mindenki. Hát ismerték a Galácia beliek, ismerte Pál, ismerjük mi is. Ha előfogja az embert valami bűn. Sajnálatos tény, hogy előfog, és ez szükségessé teszi a hívő emberek közötti, a gyülekezeten belüli helyreigazító szolgálatot. Ezen a ponton ugye megértjük, csak utalok erre a két dologra, hogy nincs perfekt hívő ember. Ezzel úgy józanul számolni kell saját magunkra nézve is, meg úgy egymásra nézve is. Senki nem perfekt. Tökéletes. Van egy ilyen tanítás, ami azt tanítja, hogy a hívők egyre perfektebbek lesznek. Vagyis minél jobban telik, múlik fölöttük az idő, annál tökéletesebbek. Végül már mire a haláluk küszöbére érnek, vagy a halál küszöbére érnek, addigra már egészen tökéletesek. Megtisztultak minden bűntől. Nem képesek már vétkezni se. Olyan tökéletesek lesztek. Ez a perfekcionizmusnak a tanítása. Hát ez látszik, hogy ez nem egészen így van. A hívőket is előfogja a bűn. És mindig képesek leszünk, sajnos még a halál küszöbén is, arra, hogy vétkezzünk. Az más dolog, hogy a hívő emberek sokszor ugye már idősödnek a hitbe, jobban észreveszik a kísértést, és tudják, hogy hogyan védekezzenek, hogy harcoljanak ellene. Jobban ismerik Isten akaratát, tudják, hogy merre kell menni, és talán jobban sikerül nekik már idősebb fejjel, idősebb hittel, érettebb hittel, mint talán kezdő hívő emberként. De azért ők azok, akik leginkább tudják, hogy mennyire nem tökéletesek, mennyire nem perfektek. Luther mondta, hogy az igazi hívember úgy nő, mint a tehén farka, ugye, hogy lefele. Tehát, hogy egyre alázatosabb lesz, mert egyre inkább látja, hogy ő mennyire nem tökéle. Amíg még az ember fiatal a hitben, addig ő a mindentudó. Én a mindentudó. Én a tökéletes, a majdnem tökéletes. Már csak egy kis híja van. Na, ez az egyik, amit látjuk, hogy ez nem egészen így van. Azért a Szentírás alapján ez így nem áll meg. Nincsenek perfekt hívő emberek. Senki ne áltassa magát. A másik az, hogy mivel ilyenek vagyunk, nincsenek perfekt gyülekezetek se. Ugye manapság ma sokszor lehet hallani, hogy ó, hát milyen a ti gyülekezetetek, hogy ilyen emberek meg olyan emberek. Hát igen, ilyen emberek meg olyanok. Jöjjetek át mi hozzánk, mert a mi gyönk az a tökéletes, az a biblikus gyülekezet. Oda jöjjetek. Nálunk ott vannak a tökéletes emberek, a tökéletes újjászületett keresztjének, akik már nem tudom mennyi mindent tudnak és milyen szentül élnek. Jöjjetek át oda hozzánk. Van már másik református egyház, nem is egy. Hívnak oda minket, hogy menjünk. Mit akarunk még itten a mi gyülekezetünkbe? Ott van a tökéletes gyülekezet. Jön a baptista, jön a, tudom én, az a rébus. Ott a tökéletes gyülekezet, oda menjünk. Na, testvérek, ez egy furcsa dolog, hogy ilyen vétkező emberekből lehet egy tökéletes gyülekezet. Létrejöhet, felépülhet. Elbukó hívő emberekből létrejöhet bárhol ezen a földön egy tökéletes gyülekezet. Nem jöhet létre, test. Nincs. Nincs. A miénk se az. Bukdácsolunk, hol ez, hol az, esik valami bűnbe, vétekbe, hol én, hol ti, hol te. És mi látjuk, halljuk, érzékeljük, hol egy erkölcsi bukás, hol egy tanbeli tévejgés, eltérünk az Úrtól, eltérünk Krisztustól, és csetlünk-botlunk. Hát ilyen emberekből épül föl egy csetlő-botló gyülekezet. Nincs ezen a földön, testvérek, tökéletes gyülekezet. Úgy sokan úgy abban a tévhitben ringatják magukat, hogy az újszövetségi gyülekezetek aztán azok milyen tökéletes, ahhoz a mintához kell visszatérnünk. Hát csak olvassuk ezeket a leveleket, testvérek, nyitott szemmel, értő szívvel, és meglátjuk, hogy egyáltalán nem voltak tökéletes gyülekezetek. Még lehet, hogy a milyen tökéletesebb, mint egyik másik galáciabeli gyülekezet. Olyan vétkek voltak ott, meg olyan erkölcsi bukások is, meg tambeli téveigések is, hogy lehet, hogy köztünk nincs olyan. Ne is legyen. Isten kegyelméből van ez. Úgyhogy egy gyülekezet is, testvérek, ahogy a tagjai fejlődnek a hitben, és van valami tisztulás, ugyanúgy egy gyülekezet életében is van egy tisztulás. De azt nem várhatja senki. Sem magára nézve, se egy gyülekezetre nézve, hogy itt olyan tökéletesek leszünk, mint majd a mennybe. Mert a mennybe ott tökéletes lesz egy hívő ember is, meg az Isten népe is tökéletes lesz ott. Bűntelen, abszolút makulátlan. Itt csak törekedhetünk arra, ami majd ott lesz, de azt az állapotot nem rágathatjuk le ide a földre. Hát ez a legszélsőségesebb rajongás. A legszélsőségesebb rajongás egyike. Na, ha előfogja az embert valami bűn, akkor mi kell, hogy történjen? Azt mondja Pál apostol, hogy abban az esetben, ha ilyen dolog történik, akkor szükséges a másikat helyre igazítani. Mégpedig a lelki keresztjének igazítsák helyre azokat, akik éppen elbuktak. A lelki keresztjének az nem egy ilyen külön kaszt a hívő emberek között, hogy vannak a lelki keresztjének, vannak a testi keresztjének. A lelki keresztjének azok, akik éppen jobban a Szentlélek irányítása alatt állnak, mint a többiek. Lehet, hogy a következő pillanatban ők is testi keresztjének lesznek, és akit most éppen megintettek, az válik lelki keresztjénné. Akik éppen jobb kapcsolatban vannak az Úrral, akik közelebb vannak Krisztushoz, akikben a lélek jobban kifejtheti éppen a maga áldásos munkáját, azok, a lelkiek, igazítsák helyre azokat, akik elbuktak, vétkeztek valamiben. Nos, nem az a feladatunk tehát, hogy ha a másikat látjuk, hogy valami bűnbe beleesik, akkor kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, na én mennyivel jobb vagyok, mint ő. Én aztán mennyivel jobb vagyok, lenézem őt, megszégyenítem, nyilvánosan pellengére állítom, haragszom rá, mondom a magamét, panaszkodok az illetőről másoknak. vagy ha nem panaszkodunk, akkor is dúlunk, fúlunk magunkban az illető ellen, fújunk rá, mint macska a unszimpatikus egérre. Szóval nem ez a feladatunk, hanem hogy igyekezzünk helyre tenni a másikat, helyre igazítani a másikat. Nem is az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy na, én el sem megyek a közösségbe, ha ott van a másik. Ezzel is találkozom itt-ott testvérek, hogy én, ott van az is, meg az is, na, én oda nem megyek. Hát ezek közé. Hát én oda nem megyek. Majd, ha nem lesz ott, akkor elmegyek. Elmaradok a közösségből, mert aki ott van, az ilyen, meg olyan. Aztán az is lehetséges, hogy nem ezt csinálja valaki, hanem egyszerűen beskatujázom a másikat. Na hát ez ilyen. Beskatujázom, ugye? Ez, abból aztán már a másik ki nem törhet. Ez ilyen, ez olyan. Mert láttam valamibe elbukni, és akkor mindjárt általánosítok, és ez ilyen ember. Beskatujázás. Ákosnak van egy ilyen száma, majom a ketrecbe. Ugye nem bírok belőle kitörni, utána az akit beskatujáztak, az úgy érzi, hogy nem bírok belőle kitörni, mint egy majom a ketrecbe, ott vagyok. Nem ezek a megoldások vannak, amiket az apostol elénk ad, hanem az, hogy menjünk oda, és intsük, figyelmeztessük, próbáljuk helyre tenni azt, aki vétkezett. Az útbaigazításra egyébként Pál apostol testvérek egy ilyen orvosi szakszót használ, amit akkor használtak a görögök, amikor azt írták le, hogy egy kificamodott testrészt helyre tesznek. Hát ha valaki vétkezik, akkor a lelki embernek oda kell hozzá menni, és mint egy kificamodott testrészt helyre tesz az orvos, neki helyre kell tennie azt a elbukott, vétkező, vagy vétekbe hulló testvér. Hát ez a feladatunk. De nézzük testvérek a második gondolatkörünket, hogy tudnélik, mi a helyreigazításnak a normája. Mégis, ugye a kificamodott testrészt, ha már itt tartunk, akkor a maga meghatározott helyére kell visszatenni, nem máshova. Már úgyis máshol van, hát vissza kell tenni a helyére. A normális, egészséges állapotot kell visszaállítani. A helyreigazításnak van valami normája, ugye a helyes állapot. A lelki testvér, ha helyreigazít egy másikot, neki is van egy normája, tudnélik a Szentírás, a Biblia. Ahhoz kell a másikat egy kicsit visszaterelnie. Vagyis nem az a feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy szerintem neki ezt kellene csinálnia. Na hát, akkor elmondom neki, hogy neki mit kellene csinálnia ahelyett, amit csinál. Mert szerintem ez úgy lenne a helyes. Nem az a kérdés, hogy szerintünk mi a helyes, hanem hogy a Biblia mit mond, hogy mi a helyes. Ahhoz a normához kell visszasegíteni a másikat. Egymást. Nem is az a kérdés, hogy mik a református hagyományok. Ami református hagyományaink szerint ennek így kell lennie. Igaz, hogy a Bibliában nincs benne, de hát a református hagyományaink szerint annak úgy kell. Nem a református hagyományaink a mérce, hanem a Szentírás a mérce. Krisztusunk akarata, ahhoz kell igaz. A keresztjén illemtan szerint ez így nem szokás. Ez máshogy kell. Mert a keresztjén illemtan az mást ír elő. Nem a keresztjén illemtan a szabály nekünk, ami ez a másikat vissza kell fordítanunk, terelnünk. Mindig, testvérek, az írás. Vagyis Krisztus. Mert az írásban Krisztus van előttünk. Krisztushoz kell igazítani. Úgy a gyereket, feleséget, szülőt, férjet, mindenkit. Egymást. Lelki testvért, fiatalt, időst. Egy norma van, amihez alkalmazkodnunk kell. Krisztus az. Az ige az. Nem is a lelkészhez, mert a lelkész így akarja. Nem a lelkész a norma a gyülekezetbe, mert akkor azt megette a fene, bocsánat a kifejezésért. Hanem a Krisztus a mérce. Ő hozzá kell alkalmazkodnunk. Az íge a mérce. Van egy film, ez a Szólista című film, ami egy ilyen megzavarodott zeneművészről szól, akit egy újságíró felkarol, és minden áron meg akar gyógyítani. Próbálkozik minden, nem, végül egészen magára haragítja ezt a szerencsétlen beteg embert, és nagy nehezen belátja a film végére, hogy hagyja már úgy azt a valakit, ahogy van. Ne akarja olyanná tenni, amilyennek ő elgondolta, hogy lennie kellene. Ne erőszakoskodjon vele. Hagyja, hogy olyan legyen, amilyen. Na, a mi feladatunk nem ez, hogy hagyjuk, hogy olyan legyen, amilyen, hanem hogy az igéhez segítsük. Az igének való engedelmességre segítsük, igazítsuk, tanácsoljuk a másikat. Ez nem egy olyan nagyon könnyű dolog, de itt már áttérek a harmadik pontra, a helyreigazításnak a módjára. Tudnélék a kificamodott testrészt helyre tenni, hát aki csinálta, az tudja, hogy milyen, akin csinálták, az is tudja, hogy ez milyen, de az, én úgy tudom, hogy nem egy olyan kellemes dolog. Sőt, kifejezetten fájdalmas dolog szokott lenni. Úgyhogy, hát ez egy fájdalommentes, nem fájdalommentes eljárás. Hát lehet, hogyha valaki vétkezik, és odalép hozzá egy, vagy akár több éppen nem vétkezett testvére, és megmondja neki, hogy nem volt helyes lépés ez, vagy vétket követtél el. Tarts ebbe bűnbánatot. Tudod te, hogy mit kellett volna tenni? Arra törekedjél, abba az irányba menjél. Ezt kövesd, azt kövesd, amit az írás mond neked. Hát na, ezt nem könnyű nekünk végighallgatni. Mert olyan büszkék vagyunk, olyan hiúk vagyunk, hogy egyszerűen, ha valaki szól nekünk bármit, akár milyen szeretettel, vagy nem tudom, hogy mindjárt, ez fáj nekünk. Fáj. Mindjárt, vagy mérgesek leszünk, vagy megsértődünk, vagy sírni kezdünk, vagy nem tudom, valamit csinálunk. Annyira rosszul esik, hogy most nekem ezt végig kell hallgatni. De hát hiába, ha valami kificamodott, helyre kell tenni. Ha fáj, akkor is. Persze az is fontos itt, hogy egy kificamodott végtagnak a helyretétele szakértelmet is igényel, ugye, mert máshova rángassuk azt, amit nem oda kell rángatni. Mit hova kell húzni, vonni, azt hát tudni kell. Ezért ez a helyreigazító szolgálat is igényel némi szakértelmet, hogy így mondjam. Tehát nem biztos, hogy mindjárt valaki kezdje oktatni a másikat, nem tudom én milyen nagy bölcs tanácsokkal, mert lehet, hogy nagyobb baj csinál, mint amikor a hasznot hajt. Sajnos ez is előfordul. Kell azért ehhez egy bizonyos bibliai, teológiai, lelkigondozói tudás, lélektől kapott bölcsesség, okosság, lelki erő is, lelki szakértelem, hogy valakit így helyre tegyünk. De amire inkább akarom irányítani a figyelmeteket, az az, amit itt az apostol kifejezetten aláhúz. Azt mondja, hogy a gyógyító beavatkozást a másik életébe szelídség lelkével végezzük el. Ez az első, amit a szelíden. Nem a követelőzéssel, gorombán, durván, belegázolva a másik lelkébe, hanem szelíden. Ebbe benne van, hogy gyengéden. De nem azt jelenti, hogy ilyen nyámnyila módon. Tehát határozottan, de gyengéden. Gyengét határozottság, ez a szelídség. Határozott gyengétség. Mózesre is azt mondatik a Bibliában, hogy szelíd volt. Mégis milyen határozott tudott lenni. Jézus is szelíd volt, mégis milyen határozott szelídséggel bírt ő. Nem odamondogatni, beszólni, kioktatni, megszégyeníteni, követelőzőn, földbedöngölősen, nem tudom én hogy, ahogy egyébként sajnos hajlunk rá, meg szoktuk is, hanem valahogy a szelídségnek a határozott lelkületével igazítani a másikat, az íge felé menjél. Hát az íge felé menjél, az ígének engedjél, a Krisztusnak engedjél ebbe. Tehát nem tudod, mit mond, dehogy nem tudod, én is tudom, hát ezt mondja, ezt kövessen. Szelíden. A másik, amit mond az apostol erről a helyreigazítás módjáról, az az alázat. Alázatossággal. Ugye, akik éppen helyreigazítanak egy vétkező testvért, azoknak azt tanácsolja az apostol, hogy erősen fókuszáljanak arra, hogy ők is bármikor beleeshetnek abba a bűnbe, amiben éppen a másik van. Vagy a másik belecsúszott. Abba a gödörbe én is beleeshetek, amiben éppen a másikat látom. Akár erkölcsi bűnbe, akár valami tanbeli, hittanbeli tévegésre gondolunk, én is bármikor beleeshetek. És ez már engem akkor alázatossá tesz, hogy nem vagyok én különben a másik, tehát most szerencsétlen belebukott ebbe, de én is belebukhatok. Most szólott neki, lehet, hogy 2 óra múlva én is ott leszek, hogy engem is inteni kellene. Nincs itten semmi okom arra, hogy büszkén, gőgösen így lekezelőn a másikat helyreigazítsam, hanem tényleg alázattal tegyem. Nehogy, mondja az apostol, te is véletlenül elkapd tőle azt a bűnt, amiben ő él. Ugye ez kicsit hasonlít ahhoz, amikor valaki ilyen fertőző beteg lesz, és akkor hát akik kezelik, akik próbálják gyógyítani, azoknak is föl kell venni valami védő öltözetet, hogy nehogy elkapják az illetőtől azt a kórságot, amiben az van. Erre, ezt mondja az apostol, hogy ez a védő öltözet, ez legyen az alázatosság rajtatok. Alázatosan tegyétek helyre, és ne gondoljátok, hogy egy köröm feketényivel is jobb vagy annál, akit éppen lelki gondozol. Alázattal. Nos, aki komolyan megfontolja ezeket a dolgokat, az látja, hogy sehogy máshogy nem lehet ezt a helyreigazító szolgálatot egymás közt végeznünk, csak szelídséggel és alázattal. Egyébként érdekes, itt zárójelbe jegyzem meg ezt is, hogy a Szent Galleni Kolostor könyvtárában őrzik a legrégibb német írott nyelvemléket. Ez az Abrogans Deutsch, egy latin, ófelnémet szótár, szógyűjtemény, a 8. századból. És ennek a szógyűjteménynek az első két szava az alázatosság és a szelídség. Magyarul az első két német szó, ami írásban jelenleg olvasható, az a szelídség és az alázatosság. Amit pont Pál mond itt a Galata levélben, hogy szelíden és alázattal igazítsátok helyre a vétkező testvéreket. Ezt csak így az érdekességképpen mondom. Pál ebben az összefüggésben, testvérek, tehát a vétkező hívővel kapcsolatban használja itt a második versben a teher szót. Teher. Úgy azt mondja, egymás terhét hordozzátok. Egy hívő testvér a vele született vonásaival, azzal a képességével, hogy vétkezni tud, de különösképp a konkrét vétkeivel szinte egy elviselhetetlenül nehéz teherré válik a többiek számára a közösségben. Vagyis itt testvérek, nem arról van szó ebbe az igébe, hogy szoktuk általában érteni, hogy valakire milyen nehéz terhek nehezednek az életben, hanem arról, hogy ő, mint bűnös és vétkeket elkövető hívő ember, mennyire megterheli a többieket. És őt kell tulajdonképpen, azt mondja az apostol, elhordoznunk, mint egy terhet. Persze, testvérek, ez így van. Ha én nem tudok türelmes, megértő, jóságos, szelíd, okos, bölcs, szeretetteljes, és a többi lenni, akkor, bármennyire is törekszem erre, mégsem megy, ebbe az esetben bizony a jelenlétem a közösségben többieknek megterhelő. Teherré válik. Akár a családba, akár a gyülekezetbe, ez így van. Nem mindig van ez így, de sokszor így van. És bizony nem mindig örömteli a másik hívővel együtt lenni. Nem mindig örömteli, mert van, amikor teher nekem a másik. Meg van, amikor én vagyok teher neki. Mert éppen olyan félrelépésem van az ígétől, elkanyarodtam, s teherré válok a másiknak. Sőt, a többieknek. Mégpedig nem kis teherré, testvérek. Itt az a szó, amit az apostol használ, az barosz, így hangzik, az elviselhetetlen terhet jelenti. Azt, amit egy ember nem bír, vagy alig bír fölemelni. Vagyis a hívő ember, testvérek, amikor vétkezik, akkor súlyos feszültséget, súlyos nehézséget okoz másoknak. Súlyos. Sokszor lehet, hogy alig elviselhető az a másik a számunkra. Alig elviselhető. Megterheli, az feszültséget vált ki, megfagyasztja a hangulatot, lefékezi a lendületet, versengést indukál, haragot vált ki. És itten nyugodtan kérdezzem magamtól, én is, meg ti is, hogy vajon én nem terhelem meg a gyülekezetet? A többi hívő testvéreimet? Nem terhelem meg vajon őket a lustaságommal? A tunyaságommal, az állandó kifogás keresgéléseimmel, az állandó taníthatatlansággal, az önmegtagadásra való képtelenségemmel, az inthetetlenségemmel. Nem vagyok tehertétel a számukra. Ha köztük vagyok, akkor azért. Ha nem vagyok köztük, akkor azért. Nos, igyekezzünk, hogy ne legyünk terhek a többiek számára. De aki éppen teher, azzal kapcsolatban meg a többieknek azt mondja az apostol, hogy ti a terhes testvért hordozzátok. Szelíd alázattal hívjátok az Úr akaratának a követésére. Ne adjátok fel a dolgot, hanem szelíd alázattal, határozottan incsétek, igazítsátok helyre, hogy szűnjön már meg teher lenni az a másik. Pál itt nem is egyszerűen a másikról beszél egyébként, hanem azt a szót használja, hogy egymást. Mert benne van ebben a kölcsönösség. Mert van, amikor nekem a másikat, van, amikor a másiknak engem kell így teherként elviselni, illetve szelíden helyre igazítani, de alázattal világosan mégis helyre tenni. Kölcsönösen jelentünk egymásnak terhet, és kölcsönösen azzal tartozunk egymásnak, hogy hordozzuk a másikat. Hogyha ezt tesszük, azt mondja az apostol, betöltjük a Krisztus törvényét. És gondoljunk itt Krisztusra, az ő életére, aki pontosan így bánt az övéivel, az ő követőivel. Ezért mondja az apostol, hogy ez az ő életének, vagy belső lelkének a törvénye. Mert Krisztus körül milyen emberek voltak? Hát azok az apostolok, mondjuk csak maradjunk a 12-nél. Az egyik áruló lett. A másik megtagadta. A harmadik tüzet kért az ellenségeire, a testvérével együtt. A nem tudom melyik milyen hitetlen volt, és nem bízott az Úrba. És sorolhatnánk, hogy melyik milyen volt. És Jézus mit csinált ezekkel a gyerekekkel? Vagy emberekkel? Gyerekekkel. Nem szűnt meg őket szelíden, alázattal helyre tenni. Hát, hogy ez nem jó így. Azt kövessétek, abba az irányba menjetek, tévelyektek, most ez a helyes út, ezt válasszátok, erre menjetek. Jézus egyszer nem mondta nekik, hogy na most már elegem volt belőletek, menjetek innen, kiruglok benneteket mindegy szálig, nem vagytok többet, hanem vállalak benneteket, hát elegem van belőletek. Végeztünk, befejeztük, nem, nincs tovább, nem testvérek, hanem pont ez a szelíd alázatosság. Ott van, amikor feltámadása után a megtagadójával, Péterrel beszélget a Genezáreti tó partján. Szelíd alázat. Péter, szeretsz engem? Megkérdezi háromszor, attól, aki megtagadta háromszor. Ebbe a szelíd alázatosság Jézusnak a szavába. És Péter tudja már az első pillanattól kezdve, hogy miről van szó. Meg is szomorodik magán, meg sok mindenen. De utána teljesen helyreáll az ő Krisztussal való viszonya kapcsolata. Jézus helyre teszi őt. De milyen szelíd, milyen alázatos Krisztus, amikor ezt teszi. Tamás, ugye megint a hitetlen Tamás, ugye ő nem hiszem, hogy majd, ha megérintem, meg nem tudom én, majd én ma. Jézus megjelenik. Tamás, gyere nézd, itt van a kezem. Tedd bele a sebeimbe. Ez a szelíd alázata, hogy helyre teszi az ő kis tévelygő, hitetlen tanítványát. Azt mondja az apostol, hogy ez a Krisztus törvénye, és nektek ezt kell betölteni, ezt kell teljesíteni. Egymást így kell hordoznotok. Szelíden, alázattal helyre tenni, ha a másik téved, megtéved, és engedni, hogy ők is, vagy ő is téged helyre tegyen, amikor eljön annak az ideje. Azzal szeretném befejezni, hogy van a helyreigazítás mellett még az egyéni felelősség is. Tudnélik, ugye Pál apostol azt mondja ennek a szakasznak a záró versében, hogy mindenki a maga terhét hordozza. Na hát itt vannak, akik félreértik ezt az igét, itt mindenféle ellenmondásokat vélnek felfedezni. Igazából nincs semmiféle ellenmondás. Mire gondol itt Pál? Arra gondol, hogy miközben nekem a közösségben hordoznom kell a másik embert, hívő testvéremet olyannak, amilyen. És adandó alkalommal segítenem kell, hogy Krisztus követésérehez visszataláljon, és kövesse az Úr akaratát valamely konkrét dologba, kell ezt szelíden, alázattal tennem, tehát hordoznom kell a másikat, ilyen módon, a közben nekem hordoznom kell a saját felelősségemet Isten előtt. Itt egy másik szót használ az apostol a teher kifejezésére, mindenki a maga terhét hordozza. Ez egy olyan teher volt, amit egy ember tudott elvinni. Általában ezzel a teher szóval jelölték a katonáknak a menetfelszerelését, amit egy katona is elbírt magával vinni. Na itt az apostol ezen a teher szón az embernek, a hívő embernek az egyéni felelősségét jelenti. Vagyis azt, hogy tudjam hívő emberként, hogy én felelős vagyok Istennek azért, ahogy élek. Ezt a felelősséget nem vethetem le a vállamról. A közösség felelőssége, hogy engem, ha elbuknék, helyre tegyen, az én felelősségem meg az, hogy az Úr előtt, hogy ne bukjak el. És ezt a felelősséget föl kell vennem. Az előbbi nem szünteti meg az utóbbit. Az, hogy én elbukok, az egy súlyos dolog. És Istennel ezt el kell rendeznem. Felelős vagyok azért, hogy ne bukjak el. A többiek lehet, hogy nagy szeretettel hordoznak engem a bukdácsolásomba, meg a tehervoltomba, az egy dolog. De nekem törekedni kell az Úr akaratának a megismerésére, a követésére, a cselekvésére. Lehet, hogy sok ember ezt az Isten előtti egyéni felelősséget nem akarta hordozni, vagy nem akarja hordozni, föl kell vegyük. Felelősek vagyunk egyenként a Krisztusnak, hogyha int minket, tanácsol minket az igéjével, bűnöket megítél bennünk, akkor azokat elhagyjuk, és a jót kövessük. Egyéni felelősségünket nem szünteti meg az, hogy a közösség hordoz bennünket nagy türelemmel, szelíd alázatossággal, olykor-olykor helyreigazítva minket. Na, kedves testvéreim, itt van előttünk ez a drága igeszakasz. Miről van itt szó? Arról, hogyha a közösségbe, akármilyen hívő közösségbe, fiatalok, idősek, gyülekezeti közösség, családi közösség, valaki vétkezik hívő emberként, akkor azzal mit csináljunk? Mi legyen ott az a jó tett, amit vele szembe végre kell hajtanunk? Igazítsátok helyre, tegyétek helyre, de hogyan? Szelíden és alázattal. Elhordozva a másikat, abban a maga állapotában, amiben van, türelemmel elviselve azt a nehéz terhet, amit jelenthet olykor egy hívő testvér nekünk. És közben tudatosítva magunkban, hogy nem vagyunk nála különbek, és lehet, hogy minket is olykor ugye ugyancsak helyre kell tenni, és helyre kell igazítani. És törekedve arra, hogy az Isten előtti felelősségünket, a tiszta életünkért, a szent életünkért, az igének való engedelmességért ezt hordozzuk. Fölvegyük. Segítsen bennünket az Úr, hogy ezt a ma elénk adott jó tettet egymással szembe gyakoroljuk, és engedjük, hogy velünk szembe is gyakorolhassák mások. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged dicsérhetünk azért, mert a te törvényed szerint hordozol bennünket, akik olyan nagy terhet jelentünk neked, hiszen olyan sokszor szegjük meg a te útmutatásaidat, törvényeidet, akaratodat. Látod, hogy akár gondolatainkba, indulatainkba, szavainkba, cselekedeteinkbe is hányszor teszünk mást, mint amit mondasz nekünk, mint amit vársz tőlünk. Hányszor mulasztjuk el azt tenni, amit ugyancsak vársz, és amit elénk adsz, világosan, egyértelműen. Köszönjük néked, hogy mégis oly türelmes vagy hozzánk. Alázatos szelídséggel nem szűnsz meg minket hordozni és helyre is igazítani. Segíts, Urunk, hogy hadd tegyünk mi is ugyanígy egymással. Ne engedd, hogy közöttünk az egymás iránti érzéketlenség, a másikkal való nem törődés, a másikra való oda nem figyelés, a közöny, szélsőséges individualizmus erőt vegyen. Hadd maradjunk, Urunk, közösség, akik tudunk egymásra ügyelni, és akik tudjuk a másikat helyreigazítani szelíden és alázattal, amikor eljön annak az ideje. Hadd legyünk készek arra is, hogy ezt elfogadjuk a másiktól, akkor úgy látja, hogy minket kell figyelmeztetnie és intenie. Köszönjük neked, Urunk, hogy te tudod ezt az indulatot, érzületet kimunkálni bennünk is. Hadd engedjünk ebben te neked. Kérünk arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg kicsinyeit és nagyjait, idős tagjait, kérünk téged a gyermekekért, kicsinyeinkért, munkálkodj a szívükbe, kérünk téged a betegekért, légy közel hozzájuk gyógyító szereteteddel. Kérünk téged azért, hogy tekints most országunkra a közelgő választások kapcsán is, és add, hogy néked tetsző hívő emberek kerülhessenek felelős pozíciókba, akik téged is szeretnek, és szeretik a mi népünket is. Adj bölcsességet a népünknek a választáskor, hogy jól tudjunk választani a rendelkezésünkre álló lehetőségek szerint. Köszönjük néked, hogy kérhetjük, hogy vidd előre egész népünk körében az evangéliumot, add, hogy minél több ember hallja meg, ismerje meg a te drága nevedet, te drága munkádat, életedet, és add, hogy minél többen higgyenek benned, térjenek hozzád, és kezdjenek neked élni, hogy boldogok, teljes életű emberek lehessenek a mi honfitársaink. Kérünk arra, hogy így áld meg, nem csak az országhatáron innen, hanem azon túlélő, erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai testvéreinket is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdettem a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten esküvők voltak a gyülekezetünkben. Tegnapi napon 14 órakor Isten áldását kérte házasságára Bakacsi Attila és Kovács Réka. Délután 16 órakor pedig Török Szabolcs és Kis Jakab Réka. Tegnap a Rékák napja volt a gyülekezetünkben, az esküvők tekintetében. Isten áldását kívánjuk a családokra, a közös életükre, otthonukra, a továbbiakban is. A jövő héten, testvéreim, a szokott időben megtartjuk a heti alkalmainkat, ifjúsági órát, bibliaórát, imaórát is, valamint a énekkart, hittanórákat is, mindent a megszokott rendje szerint tartunk. Ami különleges alkalom lesz, az egy presbiteri gyűlés szerdán este 7 órakor, tehát presbiter testvéreket szerdán este 7-re várnánk ott a megszokott helyünkön az irodában, a presbitériumi gyűlések színhelyén. Hirdetem még a gyülekezetnek, hogy a templomépítés rendben halad. Ha arra mennek, most már láthatják, hogy lassan a tető is fölkerül az építményre. Ha valaki szeretné megnézni, akkor szóljon, és be lehet jönni, megmutatom nyugodtan, örömmel vagyok ott már most is, noha még egy kicsit ilyen építési helyzet van, de már most is jó ott lenni ebbe a térbe. Úgy néz ki, hogy van egy 2 hét csúszás a tervekhez képest, de mindig azzal biztattak, hogy karácsonyra el fog készülni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy tényleg sikerül tartani ezt az ígéretet, és karácsonykor már tényleg visszamehetünk, és ott lehetünk az új templomunkban. Imádságba hordozzuk tovább az építkezést, az anyagi fedezetet, és azokat is, akik ott dolgoznak, mert néha úgy megállok, amikor ott a gerendákon lépegetnek ezek az ácsok, nem tudom milyen, 10-10, nem tudom hány méter magasba. És valaki mondta éppen most, hogy a munkása leesett 6 méterről, és milyen súlyos sérüléseket szenvedett. Hát nálunk nem esett még le senki, de jó lenne, ha nem esne le. Úgyhogy ezért is imádkozzunk, hogy sikerüljön ott haladni, és balesetmentesen, békességbe tudjuk építeni ezt a templomot. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró éneket énekeljük el, ami a 378. énekünk, 6. és 7. verse, 378, 6. és 7. verse, és utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. A 378. énekünk 6. verse így kezdődik: Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. A himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség, és békesség Istentől.